néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 100. Zsoltárunk első versét. E földön, ti minden népek, az Istennek örvendjetek, előtte szép énekekkel szolgáljátok őt, víg szívvel. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén a 225. dicséretünket. A 225. dicséretünket énekeljük először az első 3 verset. A gyermekek majd imádkoznak, elmennek a gyermekórára. És ezután a 4. vers éneklésével folytatjuk. A 225. dicséretünk így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének. Mondjuk el együtt az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Isten vezessen benneteket, legyen szép órátok. Mi pedig folytatjuk tovább Isten tiszteletünket a 4. vers éneklésével. Gondok urat kérem, hogy jöjjön ide.
Thank you.
hogyha a kisbaba nyugtalankodik, be lehet menni majd a terembe, ott kihangosítva lehet az ige hirdetést hallgatni, tehát ezt, erre felkészültünk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint írva található a mai ószövetségi ige szakaszban, a Bírák könyvében, a Bírák könyvének 12. részében, az első két versben. A megnevezett szent helyen, a Bírák könyvének 12. fejezetében, az első és hat követő versekben így szól Isten igéje. Összegyűltek pedig az Efraim férfiai, és által mentek északra, és mondták Jeftének, a bírónak: miért szállottál harcba az Ammon fiaival, és miért nem hívtál minket is, hogy menjünk veled? Most azért a te házadat megégetjük, te veled együtt tűzzel. És mondta Jefte nekik: nagy háborúságunk volt nekem és az én népemnek az Ammon fiaival, és hívtalak titeket, de ti nem szabadítottatok meg engem az ő kezükből. És amikor láttam, hogy ti nem akartok segíteni, kockára vetettem saját életemet, és által mentem az Ammon fiai ellen, az Úr pedig kezembe adta őket. És most miért jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok én ellenem? És ekkor egybe gyűjtötte Jefte Gileádnak minden férfiait, és megtámadta Efraimot, és megverték Gileád férfiai Efraimot, mert azt mondották: Efraim szökevényei vagytok ti Gileádban, és Efraim és Manassé közt laktok. És elfoglalták a Gileád beliek az Efraim előtt a Jordán réveit. És történt, hogy amikor az Efraim közül való menekülők azt mondták: hadd menjek át a... Azt kérdezték tőlük a gileádi férfiak: Efraim beli vagy é? És azt mondta, hogy nem. Azt mondták neki: mondd, hogy Sibbólet. És a Sibbóletet mondott, mert nem tudta úgy kimondani, akkor megfogták és megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az időben az Efraim beli közül 42 ezer. Ítélte pedig Jefte Izraelt 6 esztendeig, és meghalt Jefte a Gileád beli, és eltemették Gileád egyik városában. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk, Úrunk, hogy ismét együtt lehetünk szent igét hallgatására. Köszönjük, hogy a hit hallásból van, az pedig Isten igéje által. Mi pedig ismét olyan közel kerülhetünk az igéhez, a te beszédedhez, a Biblia tanításához, ahol közöd a te gondolataidat. Úrunk, nem látunk téged, Krisztusunk fönn vagy a mennyben, de a szavaidat itt közöd velünk, és így gondolataidat megismerhetjük. És ezek a gondolatok átjárják a mi gondolatainkat, és így lehetünk veled személyes kapcsolatban. És válaszolhatunk is neked, amikor imádkozunk. Most, amikor imádságban előtted meghajtjuk fejünket, visszaemlékezünk a mögöttünk levő időszakra, és szégyenkezve gondolunk arra, hogy megint kiderült, hogy mennyire méltatlanok vagyunk arra, hogy velünk törődj, és mégis velünk voltál, és megőriztél, és megtartottál, és erőt adtál, és sok nyavajában, betegségben felerősítettél, és adtál megoldásokat az életünkben, akár jó gondolatokat, amikkel meg tudtuk oldani egy feladatot, előrehaladást a munkában, segítséget, hogy az emberekkel való kapcsolatainkat rendezzük, vagy ha maradtak is feszültségek, adtál nekünk békességet, hogy béketűrőként tudjuk elviselni a terheket, és adtál nekünk lelki vágyódást, utánad, Istenünk. Mint a szarvas kívánkozik és óhajtozik a friss, üdítő folyóvízhez, Úgy kívánkozik a mi lelkünk hozzád, Istenünk, hogy felüdíts bennünket, megeleveníts minket, hogy értelmet adja mi életünknek, örömet adja szívünkbe. Most, amikor együtt vagyunk a legkülönbözőbb gondolatokkal és legkülönbözőbb élményekkel, amik bennünket értek, te tudod, hogy kinek mire van szüksége, miközben szól az ige, lelked által te szólj hozzánk. Adja csüggedőknek bátorságot, a nehéz út előtt állóknak olyan gondolatokat, amik segítenek majd megoldani ezt a nehéz kérdést. A gyászolóknak adjál vigasztalást. Te voltál ott, amikor a temetésen olyan nehéz volt megállni, és te adtad az igét, és ott meg lehetett tapasztalni a te közellétedet és vigasztalásodat. Adjad ezt most azoknak, akik itt vannak közöttünk, amikor együtt kiáltunk érettük. Kérünk a gyermekekért, köszönjük ezeket a drága kisgyermekeket. Amikor a gyermekek napja van úgyis, és az egész ország a gyermekekre figyel, akkor mi téged, Krisztusunk, annyira hálás szívvel emlegetünk, mert egyszer azt kiáltottad, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Áld meg őket, az ő foglalkozásukat. És add most nekünk ígédet, és lelked által magyarázt kérünk a Jézus nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a megkezdett énekünk 5. versét. A 225. dicséretünk 5. versét énekeljük, ez így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával. Az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Bírák könyvének 12. részében, a 6. versben. Akkor azt mondták neki, mondd Sibbolet, és azt ha Sibboletet mondtak, azt mondták, mert nem tudták úgy kimondani. Kedves ige olvasó és ige hallgató gyülekezet, jó ez, hogy a napi ige alapján hangzik a vasárnapi ige hirdetés, mert bizonyára olyan is előfordul, hogy a gyülekezet készül rá. Ez a napi ige, nem könnyű megérteni, nos, mit akar ez jelenteni? És így hát én is a Ószövetség igét választottam most, és ezt próbálom magyarázni Isten lelkének segítségű hívásával. Közben ugye énekeltük, hogy add, hogy lássuk a világosságot, megkérem szépen, hogy a villanyt kapcsolják fel a testvérek, mert úgy látom, hogy elbújik a nap. Nem, Sándor, ezt, ami itt van, legyen kedves, hogy körbe elbújik a nap, akkor nem látunk olyan jól. Jobbra fordítjuk. Köszönöm szépen. Egy olyan helyzetet találtunk a Bibliában, ami igen ismert és igen emberi, amivel ma is nagyon gyakran találkozunk, hogy valakit igazságtalansággal megvádolnak. Vagy valakit megrágalmaznak, és azt pedig hiába védekezik, hiába érve, a másikat nem lehet meggyőzni, úgy jön, meggyőzhetetlen, és a vita elmérgesedik, a helyzet egyre rosszabb lesz, és végül fegyveres konfliktusba torkolik. Ezt mi nagyon jól ismerjük, és erről olvasunk ebben a részben, ahol a bírót, Jeftét megtámadja egy törzs, az Efraimbeliek, mindenféle hamis rágalmak, ő próbál érvelni, és elmondja, hogy hogy volt valójában ez a helyzet, hallani is akartak róla, és végül egy háború keletkezik ebből. Szegény bíró, Jeftének hívják, a bírák korában vagyunk, most ő a soros bíró, szegény Jefte, úgyis van neki elég baja. Tegnap olvastuk, hogy milyen nagy baja volt. Olyan helyzetbe keveredett, hogy amikor hazajön az ammoniták legyőzéséből, a győztes háborúból, akkor azt mondja, Uram, fogadást teszek, hogy ami elém jön, vagy aki elém jön, azt neked áldozom. Áldozatként neked felajánlom, és a lánya jön ki. És akkor valóban odaáldozza, de a magyarázat szerint nem megégeti, mert hiszen Isten az ember áldozatot tiltja, abban nem gyönyörködik, hanem egy olyan áldozat ez, hogy a lány fogadalmat tesz, hogy nem fog félhez menni. Így szegény Jeftének nincs utódja, kihal a nemzetsége. Ráadásul két hónapig nem is látja a lányát, és amíg ez az egész eldől, amíg bizonytalanságban van. Most végre hazajött a leánya, de a fogadalmat letette, kihal a nemzetség. De legalább a lánya otthon van. Most megjönnek, és elkezdik rágalmazni, van nekem elég bajom, és hogy megnehezítitek az életemet, de nem csak szóval, hanem jönnek az Efraim beliek, és azt mondják, hogy és felégetjük a házadat, ez pedig a háza népet is jelenti, vagyis a lányát is. Ilyen nehéz helyzetbe kerül az ember. Hirtelen jön a baj, erre nem számított. Jönnek emberek, akik belekötnek. Igen, hát ilyenek az efraimiták. Minden fába élő fába belekötnek, és vannak ilyen emberek ma is. Valami módon bizonyára személyes bajuk van, azt le akarják vezetni, haragszanak talán. Van egy régi emlék, amit nem tudnak elfelejteni, nem tudnak megbocsátani. Vagy jönnek és kötekednek, mert valami személyes érdekük vezet őket erre. Megmagyarázhatod, hogy miért kötnek belénk emberek. Próbáljuk a választ találni. Gyakran ezek megvannak, amiket felsoroltam, az is, hogy ami személyes érdekük van, kéne ismerni a régi ezopuszi tanmesét, a lupus et agnus, a farkas és a bárányt, amikor a farkas beleköt a bárányba, hogy hát miért zavarod az én vizemet, amikor iszom. De hát elmondta Ezopusz, hogy fönnállt a farkas, nem pedig a bárány. És mondja a bárány, hogy hogyan zavarnám a vizet, amikor tőled folyik én hozzám. Bele akart kötni. És akkor mondja tovább, hogy egy évvel ezelőtt rosszat mondtál rólam. Azt még nem is értem. Akkor az apád volt. És megette. Személyes érdeke volt, hogy belekössön. Meg akarta enni. Tehát, hogy mi a magyarázat annak, hogy vannak kötekedő emberek. Sokszor nem tudjuk, itt a tiszta ész logikája megáll. Nem értem, mi a baja. Mondja és újra kezdi. Apa adja, akkor meg egy másik oldalról kezdi. Vannak ilyen kötekedő emberek. Ők hadakozni jönnek. Én nem tudom, vannak hadakozó emberek. Nem nyugszanak, perre mennek, haragot tartanak, és nincs békesség nyilvánvaló. Isten embere pedig kerüli a konfliktusokat. Nem szeretünk belemenni ilyen harcokba, hiába való harcokba, és megpróbáljuk ezeket valahogy megoldani. És ez a Jeft, ez a bíró azt mondja, hogy azzal vádolsz engem, hogy Nem hívtalak téged a harcba, és most akkor ennyi van dicsőség. Hát én szóltam neked, és többször is szóltam, de amikor láttam, hogy nem jöttetek, akkor egyedül voltam kénytelen fölvenni ezt a harcot. És Isten megadta a győzelmet, de nem rajta múlott, higgyétek el. De ők már pedig jövünk, így mondják, már pedig föl fogjuk égetni a te házadat. Tehát hiába a szép érvek, hiába a logika, ők hadakozni jönnek, és a házat meg akarják égetni. Ezután azt látjuk a történelemben, hogy Jefta nagy győzelmet arat, és háború lesz belőle, a győzelmet megvívja, 42 ezer ember elhal ebben a csatában, 42 ezer efraimita. Itt rögtön megotránkoznak némelyek, hogy megint gyilkosságok, hogy a Biblia erről beszél, az élet beszél erről. Az élet beszél erről, de amikor a Biblia ezt elmondja, akkor azért látnunk kell, hogy ez nem egy embernek, Jeftének a magánakciója, ő Isten embere. Ezt az egészet csak teokratikusan lehet megnézni, itt Isten uralkodik, vagy nem. És Isten sokszor az ő akaratát embereken keresztül viszi véghez. Tehát Jefte Isten autoritásával cselekszik. Amikor ezek föllázadnak ellene, voltaképpen Isten ellen lázadnak fel, és ez a legnagyobb lázadás, amikor valaki ez Isten ellen lázad. És van, amikor Isten ezt csendben tűri, és hosszú ideig eltűri, azt olvasom, hosszú, hosszan tűrő, de olyan is előfordul, hogy Isten megmutatja az ő tulajdonságát, hogy ő bíró, és ő ítéletet gyakorol. Így ezzel megmagyarázhatjuk ezeket a dolgokat, az utolsó ítéletnek az előjelei ezek, itt 42 ezer ember büntet meg Isten, Elizeus idejében 42-t, Jéhu idejében szintén 42-t, ez Isten ítélete, Isten a bíró. Nekünk nem is emberekkel van igazából dolgunk, nekünk Istennel van dolgunk, egyszer elé kell állnunk és számot kell adnunk, és ő pedig, mint bíróként ítéletet gyakorol. Tehát így megnyerte a csatát, emberleg nézve Jefte, és megoldódott a kérdés. Azonban voltak menekültek. Ezek az Efraim beliek, miután elvesztették a csatát, menekültek volna vissza Gileádba. A Gilead az Izraelnek a középső részén volt, fönt volt az Efraim hegység, lent lakott a Manassé törzs, és közte volt a Gilead. És ezek a Gileádba vissza akartak menni a szállás otthonukba, azonban a bírónak az emberei a révnél föltartóztatták őket, és megkérdezték, efraimita vagy? Azt mondta, hogy nem vagyok az. Akkor mondta azt, hogy Sibbólet. Nem tudták kiejteni azt, hogy Sibbólet, azt mondták, hogy Sibbólet. Ezzel lelepleződtek. Ez volt tehát a textusom, ez, aminek alapján keresem Isten akaratát. A történelemben máskor is előfordult, a világtörténelemből is találunk erre példákat. Mondják, hogy 1302-ben, amikor a flamandok a franciákkal háborúztak, akkor egy várba bevették magukat, és a franciákat nem engedték be vagy ki, csak akkor, hogyha el tudtak mondani egy olyan mondatot, hogy skilled and the friend, én sem tudom, mit jelent, de ők a franciák nem tudták, nem voltak képesek ezt kiejteni. Lelepleződtek ezek ellenségek, ezek a franciák. Vagy a holland barátai mondták, hogy amikor a németek megszállták Hollandiát, akkor a tengerparton a Scheveningen nevű városnak a nevét kellett kiejteni. Hogy ez a holland szó, a Scheveningen, így kell kiejteni, de SCH-ban írva. A németek meg azt mondták, hogy Scheveningen. Na, tudták, hogy ez nem holland, hanem ez német. Mert úgy látszik, ott Izraelben is különféle dialektusok voltak, olyan különböző nyelvjárások, ahol nem is állt rá az egyiknek a nyelve, annak a hangzónak a kiejtésén úgy, mint a másiknak. És hát ez nálunk is ismert azért a palóc vidékeken. Azért másképpen ejtik a szavakat. Volt egy nagy neves igehirdető, a Borbély Béla, aki palócosan prédikált, és amikor az korábbi szolgálati helyben egy úron prédikált, akkor arról beszélt, hogy Isten ablakai az égen. De hát ablakot mondott, és még a szomszéd asszony is ablak és ajtót emlegetett, mert ugye így mondta, még amikor sétáltam vele a Tisza parton, azt mondta a borbébér a nagytiszteltő, hogy a szabolcsi alma arany, de hát nehezen lehetett érteni, hogy a szabolcsi alma arany, mert így mondta ezeket. Tehát a sibboleti szibbolet probléma az azért nyelvészetileg is megmagyarázható sok helyen, de ennek valami lelki tanítása kellene, hogy legyen számunkra, ha már ezt az igét olvassuk. Tudnék, az ellenség megtanulja a nyelvünket, és így lopakodik be a soraink közé, hogy így megzavarjon bennünket. Amikor álcázott az ellenség, és ez nagyon ismert, mert azt mondja a Pál apostol, hogy a sátán a világosság angyalaként jön, tehát úgy adja ki magát, mint hogy ő egy Istentől igazságban teremtett, illetve megmaradt angyal lenne, a világosság angyal lenne, pedig ő a gonoszságnak az angyala, hogy ezzel félrevezessen embereket. És így mondhatom, a kereszténységen belül is vannak félrevezetések, mert amikor lehet a Bibliáról beszélni, de olyan dolgokat is, amik nincsenek benne a Bibliában, tehát félre lehet magyarázni a Szentírást, de már bent van a közösségen belül, és magyarázza, és mivel a Bibliát magyarázza, biztos jó ember az, meg keresztény, de közben tévedés az, amit hirdet. Keresztény fogalmakat lehet használni, ugyanazt a szót lehet használni, de kicsit másképpen hangzik. Sibbolet vagy szibbolet, nem pont ugyanaz. És hogyha valaki vájtfülű, és nagyon jól ismeri azt, hogy mi a különbség egyik másik között, vagyis ha megadatott nekünk a lelkek megítélésének az ajándéka, akkor észreveszünk, hogy ez nem ugyanaz, ez majdnem olyan, de mégsem ugyanolyan. Ez igaznak tűnik, de ez mégsem igaz. Például ilyenek a gyülekezetekben manapság, a dicsőítés. A Bibliában egy alap dolog az, hogy Istent dicsérjük, magasztaljuk, nem találjuk a szavakat szinte, hogy elmondjuk, hogy mennyire szeret bennünket, mi mennyire szeretjük őt. Hát nagy boldogság az Istennel járni. Ez egy nagy boldogság, hogy üdvösségünk van. És ezért Istennek tényleg a legszebbet akarjuk elmondani, és a legjobbat akarjuk elmondani. Ez az Isten dicsőíteni, hát a zsoltáraink tele vannak ezzel. És hogyha a szívünk megtelik ezzel, akkor Isten dicsőítjük. Ezt a szót, ha felhasználva más értelemben bejött egy új liturgikus elem, inkább kis közösségekben, a református egyházakban is már, ahol a dicsőítés egy ilyen pszichotechnika, ahol az Isten tiszteletet fél óráig mindenféle erősítőkkel, sok elektronikus hangszerrel, egyházi dízőszként ott énekel valaki, és kásás hangon úgymond dicsőít, és ezzel azt mondják, egy olyan hullámhosszra átállnak, hogy most már szól a Szentlélek. Nem a Szentlélek szól, ez egy pszichotechnika, ez egészen más. Eleve alkalmatlannak teszi az embert arra, hogy a Szentlélek szavát meghallja, mert a Szentlélek más hullámhosszon működik. A Szentlélek a lelkiismeretünkben szól. A Szentlélek a lelkünket győzi, mert a Szentlélek mélyebbre megy. A Szentlélek nem az emóciók síkján mozog, hanem a legbensőbbet érinti meg, aminek következtében az érzelmeim is átalakulnak. De egész fordított az sorrend, tehát szibbolet vagy sibbolet, tehát lehet ugyanazt használni, és kicsit egy nüansznyi különbség, ugyanazt a szót lehet másképpen használni. Tehát ezt észre kell venni, mert az ellenség bejön a soraink közé, és bennünket belülről akar megtéveszteni, és mivel ugyanaz a nomenklatúrája, amit mi használunk, ugyanazokat a szavakat forgatja, de egy kicsit más értelemben ebből aztán óriási változások lehetnek a gyülekezet életén belül, vagy a lelki gondozás. Ez egy olyan szép ajándéka Istennek, hogy oda mehetünk egy-egy emberhez, akinek Isten bölcsességet adott, és kérhetjük a tanácsát, ezt nevezük lelki gondozásnak. Most az egyházunkban divattá vált az úgynevezett lelki gondozás, de ez egy pszichológiai lelki gondozás. Egyszerűen a szekuláris pszichológiának az ötleteit, azokat beépítik a Bibliába, és beszélnek tudattalarról, a tudattalan megtisztításáról, a tudatalattiról, beszélnek a különféle olyan dolgokról, amik a Biblia egész másképpen gondolkozik. Vagy mivel a szociálpszichológia a csoportokkal is sokat ugye foglalkozik, mint tudjuk, a bibliórának is van bizonyos dinamikája. És a bibliórának a dinamikáját lehet pszichológiai módszerekkel irányítani. Tehát a pszichologizálás fölváltja a lelki gondozást és a bibliaórát. Vagy az egység törekvések, hogy egyek legyünk. Ez a jelszó, hogy legyünk mindenben egyek. Ezáltal szintén rossz helyre kerülnek a hangsúlyok. Amikor az ökumenikus imahíten, vagy ilyen nagy alkalmakon nyitnak, például az Assisi ima éjszakákon, már évtizedek óta együtt imádkoznak a mohamedánok, a tűzimádók, a sámánisták, anglikánok, meg az evangélikusok, a katolikusok. Tehát az egység törekvő, egység, szép szó, de mit értünk ezen? Summa summarum, sibbolet vagy sibbolet. Az ellenség a szóhasználatunkat felhasználja, közöttünk van, és meg akar téveszteni bennünket. Olvassuk a Bibliát, keressük az Isten akaratát, kérjük, hogy adjunk épp észt és értelmet, hogy tudjunk különbséget tenni a sibbolet és a szibbolet között. És tovább keresve, hogy mi lehet ennek a lelki értelme, ennek a különleges a révnél történt eseménynek, láthatjuk azt, hogy itt tulajdonképpen nagyon kicsi az, ami eldől egy nagy esemény. Az élet-halál kérdés. Es vagy ez? És sokszor egy betűn múlik az egész. Ki ne emlékezne a madács ember tragédiájának a bizánci jelenetére, ahol madács is csak álmélkodik, hogy egy I betű miatt akkora nagy kontroverzió, akkora nagy ellentét és háborúskodása. Ugyan már minek ezen lovagolni, hogy ott van az I, vagy nincs ott az I, pedig kicsin dolgokon múlhat élet és halál, kározat és üdvösség, mert ott egyszer arról volt szó, hogy a Krisztus Isten vagy teremtmény, hogy ami megváltunk, Istennel egy lényegű, vagyis Istenből való Isten, vagy csak hasonló hozzá. Ha azt mondom, hogy ő Istenből való Isten, akkor homo ousios, vagyis egy lényegű Istenből való Isten, a Szent Háromság második személy. Ha azt mondom, homo ousios, egy I betűt is beteszünk, így hangzik homo ousios, ousios, akkor az csak hasonló hozzá. Egyik esetben isteni megváltom van, akkor biztos, hogy megváltott ember vagyok. Hogyha Jézus Krisztus, mint Istenként szerezte meg az üdvösséget, mint isteni elégtételt mutatott be, akkor biztos, hogy bűneim meg vannak bocsátva, biztos, hogy örök életem van. De csak egy ember volt, akkor nincs üdvösségem, mert csak Isten válthatja meg a lelkemet a halálból. Azt mondja a Zsoltárok könyve. Tehát egy betűn sok minden múlhat, és egy kis eseményen minden tönkre mehet. Hiába vezetek 1000 kilométert úgy, hogy betartom pontosan a sebességkorlátozást, hogyha utána befutok mégis egy nagyobb sebességei radarkontrollba. Egy kis dolog az egész utat megmérgezi, elrontja. Tehát van itt azért egy betűn is óriási különbség, és ezen ágban bukik minden. Az átszázott ellenség lakik közöttünk, ezt fedezték fel ott a révnél, és ezért mondták azt, hogy kontrollálni kell, hogy ki tudja mondani, vagy nem tudja kimondani. Nagyon érdekes, ez egy más világ volt, mint most. Másképpen gondolkoztak az emberek. Most az ellenségeinket beengedjük a házunkba, dédelgetjük, pártfogoljuk őket, nem számolunk a következményekkel. Akkor, ez egy más gondolkozás volt, akkor azt mondták, legnagyobb baj, hogyha közöttük van az ellenség, mert belülről több kárt okozhat, és mélytejezhet belül sorbaszt, és robbantgat, sejteket épít. Akkor azt mondták, hogy ez veszély, és le kell őket leplezni, mert nem jól közöttünk vannak. Így a Jézus 12 tanítványa is között volt valaki, aki tulajdonképpen ellenség volt, sőt, még tolva is volt, mert ő volt a pénztáros, a Júdás, és amit betettek a kasszába, mindig elemelt egy kicsit. És ez a legrosszabb, amikor a tanítványok között van valaki, aki métejez, félre is vezet a tanítványokat, nem egyszer, nem kétszer. Nos, hát az efraimiták ott laktak Gibeonban. De amikor eljött az idő, akkor átkértek a Jordánon, hogy felgyújtsák Jeftének a házát. Úgy, hogy van, családostól. Miután nem sikerült az akciójuk, utána, mint akik dolgokat nem sikerült, hogy elvégezik, haza akarnak menni, azonban a révnél megakadnak. Isten megállítja őket a révnél, és szint kell vallaniuk. Efraimita vagy? Vagyis ellenség vagy? Azt mondták, hogy nem. Mondd ki azt, hogy Sibbolet. Sokféle rév van, ahol kiderül, hogy mi a hamis, és mi az igaz. Isten ad nekünk sok ilyen révet, ahol mi meg tudunk állni, és meg tudjuk kérdezni, vagy meg tudunk bizonyosodni arról, hogy ki hol tart. Az első században, a Bibliában egy ilyen rév volt, amikor megállították az embereket, és azt mondták, hogy mit mondasz Krisztusról? Ez a bizonyos I betű. Isten ő, vagy csak egy teremtmény? És kiderül, hogy az unitáriusok azt mondják, hogy ő csak egy teremtmény. Kiderül, hogy a Jehova tanúk tagadják a Jézus Krisztusnak az istenségét. Ott a révnél kiderül, hogy mi az igazság. Még mélyebb összefüggést kerestem ebben valami, még mélyebb lelki üzenetet, ami egészen azzal kapcsolatos, biztos felmerült bennünk, hogy mit is jelent az, hogy Sibbolet. Jó, most van ez vagy ez, de a szó mit jelent, hogy Sibbolet? Azt jelenti, hogy áradat. Mit jelent az, hogy Sibbolet? Búzapalász. Annak nincs különösebb jelentése. De az, hogy a Sibbolet, és Isten azt akarja, hogy azt mondta, hogy Sibbolet, az nagyon érdekes, mert áradat, és a 69. Zsoltár harmadik verse beszél egy ilyen áradatról. Az áradat elborít engem, a Sibbolet elborít engem. És a vízek a lelkemig hatoltak. Egy olyan áradat, egy ilyen fluxus aquae, ez egy olyan vízözön, a streaming az angolban, ami a lelkemig hatol. És árt nekem is, baj van, és megítél, és meg kell változnom, mert ismerem, hogy baj van, és nekem meg kell változnom, és ez az egész 69. Zsoltár arról beszél, hogy Istenem, add a te szabadításodat, mert a lelkedben baj van, és én eltévedtem, és az ellenség közé kerültem, vagy azt képviseltem, amit az ellenség is képviselt, és azt mondtam, hogy te neked nem kedves, és itt vagyok a révnél megállítva, és most nekem szint kell vallanom, és én most neked szint vallok, és beismerem, hogy baj van bennem. Na, ezt a magyarázatot találtam. Nyilvánvaló, hogy olyan értelemben sántít, mert hogyha ott az az efraimita azt mondja, hogy efraimita vagy igen, akkor nyilvánvaló, hogy megölték volna. A helyzet olyan szempontból más, hogy ez csak az ítélet napjára vonatkozik. Most pedig még nincs itt a ítélet napja. Most még itt van a kegyelmi idő. Most, amikor Isten elvisz bennünket egy ilyen kegyelmi révhez, és le akar bennünket leplezni, akkor azt kell mondanunk, hogy az áradat, a szívemben ott van a bűnnek az áradata, a bajnak az áradata, és nekem, Istenem, a te szabadításodra és segítségedre van szükségem, szabadításodra várok, Uram, így kezdődik ez a Zsoltár, és ez a szó, ez a Sibbolet azt jelenti, hogy én nem is tudom, hogy hogyan jövök ki ebből a bajból, amiben benne vagyok, de a te szabadításodat várom, Istenem. Mert, és köszönöm, hogy megállítottál engemet, és most még a kegyelem ideje van, most még tudom, hogyha én elmondom, hogy baj van, akkor rajtam segítesz. Mert a Jézus Krisztus azért jött. És azért hallgatjuk az igét olyan lelkiállapottal, amilyen lelkiállapottal hallgatjuk, hogy az Isten igéje és maga Jézus Krisztus tudjon mi rajtunk segíteni. És beismerem azt, hogy talán 50 évvel ezelőtt más voltam, mint most. Akkor eszembe sem jutott volna, hogy itt leszek majd egyszer a templomban. Soha eszembe nem jutott volna, hogy hívő akarnék lenni, vagy a hívő emberek közösségébe kerülök. És hogy olyan múltam van, és annyi terhet hordozok magamon, ez a lelkemnek az áradata, sokszor egy bűnös áradat, egy szennyes áradat volt. De Istenem, én most itt megálltam, és szeretnék megváltozni. És nem másról akarok beszélni. Nem azt akarok mondani, hogy szívból lett, hogy búzakalász, mert ennek az égvilágon semmi értelme nem volna. Amikor Isten révbe visz, vagy megállít egy révnél, akkor nem búzakalászról kell beszélni, meg nem mindenféle más dologról, nem kell mellé beszélni, és nem kell félre beszélni. Arról kell beszélni, az a bizonyos áradatról, ami a lelkemet meghatározza, és összekavar, és ahol nekem szabadításra van szükségem, és így a megváltónak elmondom, most akkor, ha elmondom, akkor ő segít. Csak oda azt mondjam, amit vár tőlem. Hogy elismerjem, hogy rossz úton jártam, nem sikerült, és most nem akarok visszaelegyedni azok közé, akik csendben bomlasztanak. Rossz úton jártam, megakasztottál, és én leleplezem magamat, és ki akarom mondani azt, amit ki kell mondanom. A helyeset. Tudom, hogy a nyelv nem engedelmeskedik. Nem tudták kimondani. Mert valaki egy életen keresztül nem tudja kimondani, amit Isten vár tőle, akkor az nehezen fogja tudni kimondani. Hogy a lélek fogva van, de ezért kell az igét hallgatni és olvasni, hogy a lélek szabad legyen. Hogy el tudja mondani, amire szükségem van. Beszéljek azokról az áradatokról, amikről ki kell jönnöm, ki kell, hogy hozzon az Úr. Azért, amíg erre van lehetőség, és az igével fejezem be, ami bíztat és bátorít, ha így leleplezzük magunkat, felfedjük Isten előtt azokat a dolgokat, amik neki nem kedvesek, amik rosszak az életünkben. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megszabadítson azoktól, mert Jézus Krisztus áldozata vagy vére, megtisztít minket minden bűntől. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a 480. dicséretünk 5. versét. A 480. dicséretünk 5. versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Te, ki a szív mozdulásit, mint a vizeknek folyásit, szabadon hajtod ide s tova. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban a szíveknek a mozdulásait nagyon jól ismered. Ismered a gondolatainkat, amik most támadtak és kavarognak bennünk. Köszönjük, hogy ez tőled van, mert az ige eljut, ami bensőnkig, a szívnek a indulatait megvizsgálja, és mindez előtted történik. Köszönjük, Urunk, hogy egy kis számadáshoz jutottunk most ezekben a percekben, és hogy mindez előtted volt. Urunk, ismerjük a lelkiismeretünknek a mozgását, de ez sokszor körön belül van, nem tudunk kilépni önmagunkból, és csak magunk előtt állunk meg, és magunkat talán csak gyötörjük. De köszönjük, hogy a lelkiismeretünk gondolatait most egy új fórumba helyezhettük, a te világosságodba hoztuk, és mindez előtted van. És azt is kérjük, hogy te irányítsd a gondolatainkat, szívünk indulatát, ami akaratunkat. Köszönjük, hogy kegyelmi időben élünk még, hogy még tart a nap, hogy még mindig újból kedvesen hozzánk hajolsz, és nem akarod a büntetést, hanem a felmentést, és nem akarod a bűnös halálát, ami megtérjen, inkább, hogy megtérjen és éljen. És köszönjük azt, hogy te vagy az Jézus Krisztus, aki a szíveket igazából ismered, és tudod irányítani és gondozni. Hadd legyünk a tanítványaid, és amikor megállítottál bennünket, hadd tudjunk döntést hozni te melletted. És segíts, Urunk, abban, hogy nem másról beszéljünk, amikor a lényegi dolgokra válod a választ, és segíts, Urunk, abban, hogy ne mentegessük és szépítgessük a mi lelkünk állapotát, hanem hadd tudjunk beszélni neked arról, amiről a Zsoltáros is beszélt a 69. Zsoltárban, hogy itt a lelkünkben gondok vannak, bajok vannak, szabadításra van szükségünk, és téged várunk, mint egyedüli szabadítónkat. Köszönjük, Urunk, hogyha már ki tudjuk mondani ezeket a szavakat, amiket tőlünk vársz. Köszönjük, hogyha már tudunk beszélgetni a te dolgaidról. Köszönjük, hogyha természetes számunkra, hogy az igéről beszélünk, és hogy vannak társaink és barátaink, ismerőseink, akikkel ez a közös témánk. Köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük az alkalmakat, a hétközi alkalmakat, a keddi, a csütörtöki órát, a baba-mama kört, a presbiteri bibliórákat, mindazokat, amikor beszélhetünk a te dolgaidról, és közben erősítesz bennünket. Így vezess, kérünk, a te utaidon. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, elmúlt vasárnap nem találkoztunk, de a gyülekezet mindkét része nagyon sok áldásban részesült. Hallom, hogy itt is örömmel hallgatta a gyülekezet jó létszámmal a vendégigeidető szolgálatát, és Isten áldásokat készített. És nekünk is, akik 32-en a Tiszaháton, a Berekháton kirándulást tettünk, gyönyörűbbnél gyönyörűbb helyeken járva, végül eljutottunk a Nyírbátori Református templomba, és múlt vasárnap a gyülekezet másik felepe át Nyírbátorban, az ottani Isten tiszteleten vett részt. Így a gyülekezet két fele együtt dicsért, és külön-külön, de mégis lelki egységben dicsért az Urat. Az elmúlt héten, miután megkezdődött ez a vasárnappal, sok minden történt. Az elmúlt héten a vigasztalás igéjét hirdettük, amikor Holá Jenőné született Csóka Erzsébet testvérünket utolsó útjára kísértük, aki 94 éves korában hunyt el. Isten igéje adta a vigasztalást nekünk, amikor hallottuk a zsoltárokból azt, hogy számlálgatjuk napjainkat. És ez volt az imádságunk, hogy taníts minket úgy számlálgatni napjainkat, hogy bölcs széphez jussunk. Isten adjon vigasztalást a családnak. És az elmúlt héten nagyné Szakár Gabi testvérünk édesapja, Szakár György testvérünknek a temetése is megvolt, aki 81 éves korában hunyt el. Isten adjon vigasztalást a család minden egyes tagjának. Az Úr a mi vigasztalónk, én a családot ezzel az igével bátorítottam, bíztattam, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És hogy az Úr az ő népének ereje. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Kedden délután 5-re várom még a konfirmandusokat, ez az utolsó óra, konfirmációs óra. Már noha megvolt a konfirmáció, de még ismétlésként, meg mint egy kis ifjúsági óraként együtt vagyunk. Ha más fiatal jön, azt is szeretettel várjuk kedden 5 órakor. Kedden este 7 órakor a dolgozók bibliaóráját tartjuk meg, ez egy nagyon fontos és nagyon jó alkalom, ahol a keresztény alap gondolatokat, a hitünknek az alap elemeit úgy végigvesszük szép sorba, és ezeket meg tudjuk beszélni. Szóval nem hallgatni kell csupán, hanem lehet hozzászólni, és nagyon hasznosak ezek a találkozók. Tehát most lesz a dolgozók bibliaórája. Kedden este, 7 órakor. Csütörtökön 5 órakor a bibliórát megtartjuk, várjuk szeretettel a testvéreket, hogy a napi igéről beszéljünk és közösségben legyünk. Mivel a hónapnak, az új hónapnak, júniusnak a első pénteke lesz, a presbiter testvéreket pénteken 6 órakor várom presbiteri bibliórára. És készülünk az előttünk levő vasárnapra, ami a missziói évünknek a záró alkalma lesz. Tehát július 5-én következő vasárnap délelőtt és délután zárjuk ezt a missziói évet, ami szeptemberben kezdődött, és majd következő szeptemberben az újabb is elkezdődik. A délelőtti alkalmon egy tanévzáró megemlékezés is lesz, hiszen a gyermekisten tiszteletet is most nyárra lezárjuk, meg visszatekintünk az oktatási eredményekre, és délután 3 órakor folytatódik. Szeretném, hogy a gyülekezet 3 órára már jöjjön, mert 3-kor épp ez a tanévzáró úgy folytatódik, hogy az iskolásoknak egy csoportja egy kis színdarabot ad elő a termünkben. Tehát 3-tól kb. 3:30-ig így berekesztjük ezt a tanévet, meglátván ezt, megnézve ezt a színdarabot. Erről meghívót is találunk a tokon. És utána 4 órakor folytatjuk a mi megemlékezésünket, egy csendes délután ez, ahol lelki programmal együtt vagyunk, és 5 óra körül meg elkezdődik a közös étkezés, ilyen meleg vacsora vagy estebéd, amit mindig egy-egy testvérünk felvállal vagy elkészíti. Jó idő esetén kint leszünk az udvaron, szeretném, hogy minél többen jönnénk és részt vennénk ezen a nagyszerű közösségi alkalmon. Nekünk segítséget jelentene, hogyha majd egy papírt fölfektetünk, gondolkodó legyen kedves, egy papírt oda kitenni, és írják fel a testvérek, aki jön biztosan. Legalább egy biztos támpont számunkra, hogy tudjuk, hogy kik azik biztosan jönnek, és így majd készülünk erre a közös étkezésre. Nagyon fontos, hogy a testvérek hozzanak süteményt, mint ahogy mindig szoktak hozni süteményt is erre az évzáróra, és most azt kérnénk, hogy esetleg már 10 órára el tudnák hozni, aki el tudja hozni, hozzám, úgy tudunk számolni ezért a délutáni beosztással kapcsolatban. Köszönöm szépen ezt a közös készülődést. Még hirdetem azt, hogy csütörtökön a baba-mama kör meg lesz tartva. Nagyon jól működik ez a baba-mama kör, és érdemes jönni, akik hasonló sorsúak, most kisbabával otthon vannak, beszélgetnek, jól megvannak, tapasztalatot cserélnek, és mindezt Isten jelenlétében, gyülekezeti közösségben. Ez tehát a hirdetéseknek a sora. Így hát még azt megemlítem, hogy nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy az ima közösségünk működik, tehát az Isten tisztelet előtt 9:30-kor a lenti gyülekezeti teremben, ha valaki szeretne imádsággal készülni az Isten tiszteletre, jöjjön, szeretettel látjuk. Fejezzük be Isten tiszteletünket a 366. dicséret első és utolsó versének éneklésével. A 366. dicséretünk első és az utolsó 11. versét énekeljük. Az én időm, mint a szép nyár.